Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2025. április 5-én Hangtörténetek című műsorunk 119. epizódjában köszöntjük kedves hallgatóinkat, drága barátainkat, ahogy mondani szoktuk. Én azért használom ezt a kifejezést, mert tényleg úgy érzem, hogy mindenki, aki nyitott a jó zenére, aki képes befogadni a szépet, az valahol nekem lelki rokonom. Kortól, nemtől, bőrszintől, vallástól és egyéb külső paraméterektől függetlenül azt érzem, hogy ő közel áll hozzám, van egyfajta közösségünk, és ezért merem barátaimnak hívni kedves hallgatóinkat. Na, de hogy ne az én történeteimről szóljon ez a műsor, át is adom a szót kedvenc zenei szerkesztőnek, dr. Szabó Attilának, aki ma telefonvonalon keresztül jelentkezik be adásunkba. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok! Köszönöm szépen, jó! Simone Molinaro két rövid lantra írt fantáziáját hallhattuk. Simone Molinaro, hogyha lefordítjuk magyarra, akkor Molnár Simon lenne. Genovai olasz volt, vagy hogyha egészen pontosak akarunk lenni, akkor genovai, mert mondjuk ők olaszok esetleg, de van egy nagyon erős genovai öntudata azért az ottani polgároknak és a környékbelieknek. Korunkban is ismertünk egy genovait, Fabrizio De André, aki még énekelt is genovaiul, nem csak olaszul. Na de Simone Molinaro sokkal korábbi zeneszerzőn, késő reneszánsz. Sokat nyilván nem tudunk rólam, annyit, hogy egy ilyen lant intravollatúrát írt, tehát egy ilyen tabulatúrát, kötetet, és az előadó pedig Konrád Ragosznik volt, aki maga az osztrák lantos. Nagyon régóta ismerjük őt, én emlékszem, mikor az első Konrád Ragosznik lemezt megvettem még Budapesten, tehát azóta több lemezzel is gyarapodtam tőle. Ő volt tényleg az egyik legfontosabb lantos itt Európa ebben a szegenletében. Következő zenénk kicsit későbbi. Marin Marais, francia viola da gambás, egy émol szikjéből hallunk három tételt. Marin Marais-t mi már hallottunk, ha jól emlékszem, Bruno Coxé adta elő csodálatosan a szóló viola da gambára írt zenéit. Ő egy igen jelentős lantos volt, tényleg először Saint-Colombe-tól tanult, akikor a leghíresebb és legvirtuózabb lantosa volt. Csak hogy az történt, hogy amikor Saint-Colombe pár hónap után rájött arra, hogy ezt a gyereket, ami még sokat tanítja, akkor meg fogja őt haladni, akkor egy kortárs nem tudom szerint igen féltékeny lett a tanítványra, és úgy intézte, hogy kipaterolta, és arról is szól ez a tudósítás, hogy Marin Marais meghúzódott valahol ott, nem egészen értettem pontosan hol a környéken, halló távolságon belül, amikor a mester tartotta az óráit, és úgy elbújva is fülelt, próbált tanulni. Persze ezt erre is rájöttek, és akkor végképp kiebrudalták onnan. Akkor aztán fogta magát, és Lullyhez került, akkor ugye legnagyobb és legbefolyásosabb a zeneszerzőjéhez. Nála tanult zeneszerzést, majd aztán elkezdte egymás után kiadni a zeneműveit. A Versailles-i királyi udvarba került, ahol ott fontos zenei posztokat töltött be, és élete végéig lényegében ott zenélt. Tehát Marin Marais-t hallunk majd egy több nemzetiségű csapat fog játszani nekünk, a viola da gambás, egy angol úriember, Robert Smith, nagyszerűen játssza a hangszerét. Marin Marais.
Tous les matins du monde című filmben is népszerűsített Mare muzsikáját hallhattuk, és még sok minden áll előttünk, érdemes velünk maradni. Mivel folytatjuk, Attila?
Szívünk szerint és javíthatatlan béketűrésünk, pacifizmusunk okán legszívesebben jámboran bogaráznánk, botorkálnánk tovább a derék Paganel módjára. Hál' Istennek határok nélkülinek mondható zene birodalmában, ilyen régi, elfeledett, sokszor korgógyomrott szerzőkről beszélnénk, és kortárs opera énekesztárokról, a Piccolo Fuvalától az orgonáig és a nagyzenekarig, a néhány másodperces rövid reneszánsz vittételtől a félórás összetett, mondjuk például Schubert zongoraszonát a tételig, mernénk ki a heti adagot a 60 perces műsoridőben, és szerintem ezt is tesszük mi igazából, én már harmadik éve, remélem nem csak kettőnk örömére. Ugye már is lehet sejteni ebből a szövegkörnyezetből, hogy most következik egy nagy fenyegető, de. De be kell vallanom, hogy 89. decemberre óta, amikor is ugye történt az a bizonyos rendszerváltás itt Kelet-Európában, nálunk ugye jobban mondják, hogy gengszerváltás történt. Tehát a 89. december óta nem éreztem azt, amit a napokban, hetekben érzek, egyre határozottabban, azt, hogy ízik a levegő, mintha mindenünnek Szent Elmo tüzet pislákolna, sisteredne, és nagyon készül valami, egy egészen más világ, ami egyáltalán nem biztos, hogy jobb lesz az eddiginél. Tényleg, hogy csak kapkodjuk a fejünket, mint Svejk a golyózáporban, amint nap mint nap azt látjuk, hogy megtörténhetnek olyan dolgok, amikről azt hittük, hogy soha nem történhetnek meg. Amerikában ugye Old Yellow Shiro gyakorlatilag futólépésben építi fel a milliárdosok diktatúráját, mindenki más kárára, az egész világére és a saját népére is egyaránt. Úgy gorombáskodik az egész világban, mint egy külvárosi, gátlástalan, beképzelt, arrogáns Geiner, csak mert egyedül neki félméteres körfogató a muszklia a blokk negyedben. Közgazdaságtanból bukásra áll, senkinek a tanácsát meg nem fogadja, elkergeti maga mellő, de még a politikához sem ért, csak az erőszak politikájához, amint az egy tahó vállalkozótól várható. Te ideadsz mindent, neked marad a csúcsú, nem kap semmit, pofa be, kész a deal. Oké? Okay? Ez az ő stílusa. Ilyen bonyolult az általunk várva várt tengeren túli megváltó politikája. Mind egy faik. De ugye legalább elhozta a békét Ukrajnában. Amerika szabad népe kifogástalanul demokratikus választások eredményeként a világra szabadított egy meggyődött toporzékoló rodeo bikát. Emlékezzünk csak a Minotaurus történetére a görög mitológiából, aki abba reménykedik, hogy ez mások baja, minket nem érint, hát az súlyosan téved. Minden mindennel összeér. Várjuk Tézeuszt, és hallgassuk meg Karinthy Frigyes 1917-ben írt mátborzongató írását, a Barabást, ami most időszerűbb talán, mint valaha.
Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok, lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen így szólt. Itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Ne sírj, állj fel és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltotta elfulladva és könnyek között. Ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak! Semmit, mondta ő szeliden. Csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon, és megkérdezett titeket. Kit engedjek hát el közülük? Barabbást, a gyilkost, vagy a Názáret? Ó, én bolond, kiáltotta nyomorult, fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, folytatta szeliden a mester. Most hát jöjj velem Pilátus ház elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a Názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte őt. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét és gyermekét, és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érintett csendesen kezével, és így szólt. Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott, és követte őt. És találtak még másikat is, kinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve, és nyakára hurkolva. Őt magát pedig arccal lefelé bűzhött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged, te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem, és amikor intek, kiásd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell, a Názáretit, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békessége földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus ház elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A Názáreti pedig élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegezett kezeit szeliden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek, de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekedni. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az a törvénykönyveinkben meg vagyunk írva. Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont. És kiállván a tornát szélére csodálkozva nézett végig a sokaságon és szólt. Hát kit bocsássak el már most, Barabbást vagy a Názáretit? És akkor ő intett neki. És akkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta, Barabbást! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta, a Názáretit. A mester pedig halvány lett, és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyiknek az ő arcát, de sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába. Véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészi várgott, és torkából úgy bömbölt rekedten, Barabbás, mintha azt körögné, halál, halál, halál. Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit, és mondá neki, te látod? Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.
Francesco Mancini numero 14-es szonátáját hallhattuk, és erről tudunk meg részleteket a folytatásban.
Igen, Francesco Mancini Alessandro Scarlatti mellett Nápoly legjelentősebb opera szerzője volt a 17. század végén, és hát ez egy G-moll szonáta volt, blokkflőtére, két hegedűre, mély hegedűre is, basso continuo-ra. Mancini igazából operaszerző volt, nagyon sok operát szerzett, kantátát, oratóriumot, liturgikus műveket, ugye a kornak és a szokásoknak és a kérelmeknek, a piacnak megfelelően. Kevés ilyen hangszeres zenéből hallhattuk ezt a szerintem nagyon szép G-moll szonáta tételt. Az előadó Riccardo Canji volt, és barátai kísérték. A blokkflőtésről tudni kell, hogy ő Brazíliában született, ott is tanult egy darabig, aztán Európában, ókontinensre jött át, folytatni, tökéletesíteni a puvola tudását. Hollandiában kötött ki, Hágában tanult, Franz Bruggennél, és miután nyugdíjba ment a királyi konzervatórium puvola tanár, blokkflőte tanár állásából, így helyére Riccardo Canji került. Következik Johann Mattheson, hamburgi német szerző. Róla nemrégiben többször is beszéltünk, ugye elsősorban annak kapcsán került a neve szóba, hogy ők fiatalkorukban Händellel egy ilyen kirándulást, vagy ahogy tetszik, zarándoklatot tettek az idős Buxtehude-nél Lübeckben. Nem ismétlem meg a történetet. Lényeg az, hogy Mattheson egyfelől nagyon sikeres is volt a korban, másfelől pedig a kora egyik, hanem a legjelentősebb zene tudósa lett. Több könyve is fennmaradt, a zene történettel és zene elmélettel foglalkozó könyve, amit mai napig igen nagy haszonnal forgatnak a zenetudósok és a gyakorlati interpretációbeli kérdésekkel foglalkozó előadók. Tehát tőle fogjuk hallani a 9. Csemballó, G-moll Csemballó szvitjének első három tételét. Cristiano Holtz előadásában, hát ő ma a második előadó, Cristiano Holtz, aki braziliai származású, és Hollandiában tanult tovább. A változatosság kedvéért Holtz Gustav Leonhardnál tanult, de tanult Pierre Antaillnál is, a híres francia csembalistánál, és Spányi Miklósnál. Hallgassuk tehát Johann Mattheson G-moll csembaló szvitjének három tételét.
Matasont hallgattuk, és Haydn-nal folytatjuk, hogy pontosan mivel és miért azt Attilától tudjuk meg.
Két angol kancsonettáját fogjuk hallani. Ugye tud a nevű, hogy miután Eszterházi gróf, pontosabban, de hogy gróf herceg meghalt, miután egy évben második József császárral, a kalapos királyunkkal, Haydn úgymond felszabadult, és Angliába vette az irányt, ahol igen nagy sikernek örvendett, és ott még sok mindent szerzett, többek között ezeket az angol kancsonettákat is. Az elsőnek a címe a Sellőéneke, a másik pedig Édes Kín. Most az előadók Csengeri Adrien és Malcolm Wilson fogja őt kísérni zongorán. Csengeri Adriennőről annyit mindenképpen nyílik megemlíteni, hogy egyik legnevesebb és leghíresebb magyar énekesnő volt, ma is él. Ő igazából a háború után közvetlenül abban a nagy zűrzavarban Bajorországban született, de az édesapja marosvásárhelyi születésű. Tehát Csengeri Adrient halljuk, két angol kancsonettát fog énekelni Adrientól.
Haydn-nel és a Sellő énekével érkeztünk el mai búcsúzó blokkunkig. Mivel engedjük útjukra kedves hallgatóinkat?
Annak ellenére, hogy elég télinesre fordul az idő a napokban, ezért mégis tavaszi zenét választottam. Debussynek van egy szütje, Image pour orchestre, képek zenekarra. Ennek a harmadik tétele a Ronde de Printemps, tavaszi rondó lenne magyarul. Ezt fogjuk hallani, hát azt halljuk, mintha felemelnénk egy korhadó fa csutakot mondjuk az erdőben, erdei tisztáson, ilyenkor akár ilyenkor tavasszal is, vagy főleg aztán nyáron, és látjuk, amint a giliszta visszacupan a járatába, büdös fekete bogarak és százlábúak iszkolnak szerte szét, pincebogarak gömbölyödnek össze, és akkor még egy elkésett fülbemászó is előcsápol tájékozatlanul. Látszik, hogy nem érti, mi történik a hirtelen támadt világosságban. Tehát egy ilyen pesgő, vagyis mondjam, hemzsegő életet képzelek én el magam előtt, amikor ezt a bizonyos Ronde de Printemps-t hallom. Csodálatosan adják elő a francia nemzeti zenekar, Emmanuel Rivin vezényletével. Majd egy nagyon sötét nevű együttes következik, egy amerikai együttes, nevük az, hogy Dark, Dark, Dark. Ha valaki nem értené, hogy sötét, sötét, sötét. A előadás módjuk az már kevésbé sötét. Én mindenesetre nagyon szeretem, mert különlegesen énekelnek, és jól hallatszik, hogy mindannyian jól képzett zenészek. Én nagyon érdekes zenéjüket fogjuk hallani. That Light, tehát az a fény. Hallgassuk tehát a Debussyt és a Dark, Dark, Dark amerikai együttest.
Velük kívánunk önöknek további kellemes estét, ha tehetik, maradjanak a társaságunkban. A viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.